hangos recept. Békirály György műsora.
Jó napot kívánok, a depresszióról szólva sokan csak legyintenek pedig. A kezeletlen betegség mély emberi családi drámákat okozhat. Hogyan keserítik meg a depressziós agyában zajló biokémiai folyamatok életét, munkáját, kapcsolatait? Erről szól a mai hangos recept. Vendégeim Albert Györgyi, aki vállalja depresszióját, Tari Anna Mária, pszichológus és Rimmer Zoltán, pszichiáter.
Itt a hangos recept. Telefonszámunk 328-84-72.
Az emberek általában nem vállalják betegségeiket, legalábbis ebben a pici országban. Amerikában egészen más a helyzet, mondjuk Anastasia, vagy éppen Kylie Minogue mellrákjáról, vagy annak idején Liz Taylor trokszenvedélyéről, csak kinyögöm, mindenki tudott. Györgyi, mi motivált téged?
Hát meg van egy olyan, hogy Betty Ford Klinika, tehát.
Igen, hogy televíziós újságíró létedre vállalt, és leírd a könyvedben, hogy depressziós vagy. Szóval miért álltál a nyilvánosság elé, és mit akarsz ezzel elérni?
Először is nagyon köszönöm, hogy televíziós újságírónak titulálsz, minek után 1997. októberre óta nincs televíziós megjelenésem, pontosabban szóval van, mint vendég, de ez a by the way volt. Én újságírónak tartom magam, és remélem, hogy sokan ugyanígy gondolnak rám. Ez egy kettős játszma. Mert ugyanis, hogy egy híres ember bevállalja, hogy depressziós, agydaganata van, cukorbeteg, hasnyálmirigy, rákja van, vagy mit tudom én mi, akkor, és ezt mondja, hogy Rimmer doktor, vagy az Anna Mária kijavítja, vagy kiegészíti, vagy tágítja. Ezzel két dolgot lehet elérni. Az egyik az, hogy egy sztárbetegség. És ez egy nagyon nagy csapda, mert ez nem igaz. Tehát ezt a könyvemmel leírtam, hogy az én kezelő, az én 12 éve engem kezelő orvosom azt mondta, hogy bárcsak sztárbetegség lenne, mert akkor nem lenne ennyi betegünk. Egy. Kettő. Valamiért, hát ez már nyilván a pszichológia szakterülete, és nem az enyém, vagy picit az enyém, mint a kommunikációé, igaz az, hogyha ő neki is ez van, akit én ismerek az innen, onnan, amonnan, és átment rajta, és kijött belőle, és vele is megeshetett, akkor velem is megeshet.
Tehát tulajdonképpen segíteni
igen.
Györgyi, adjuk át.
Azért én sokkal előzőbb vagyok, tehát azért én inkább ezt azért írtam, meg ki akartam magamból írni, pont.
Jó, tehát azért adjuk át a szót a vendégetnek is, hiszen itt ülnék Tari Anna Mária és Rimmer Zoltán. Nézzük, hogy mi az a... Próbáljuk meghatározni a depresszió fogalmát. Majd az érintett elmondja, hogy ő hogyan gondolja. Kezdjük Tari Anna Máriával.
Akkor mondjuk így felosztom a területet rögtön, és nem fogok a biokémiai háttérről mesélni, hanem inkább a pszichológiai vetületét mondanám. Hát klasszikusan, ha a depressziót definiálni akarjuk, akkor ez egy nagyon tartós hangulati nyomottság, ami hát azért több héten keresztül fenn kell, hogy álljon ahhoz, hogy egy ilyen diagnózist valaki megkapjon. Jellemző rá, hogy az illető addigi korábbi örömfunkcióit elveszti, egyfajta ilyen szakmai szóval egy ilyen anhedóniás állapotot él át, tehát hogy az, ami korábban neki örömöt okozott, vagy jó érzéseket, azt ő így elveszíti, mintha egyre inkább képtelenné válna az öröm, vagy a megelégedettség átélésére.
Tehát nincsenek megjelenik. Is pozitív élményei? Anna Mária, csak
negatív élményei van szó, vannak a depressziósnak.
Bocsánat,
mint szenvedem. Tehát az örömforrásról beszélünk.
Györgyi, azért engedjük meg, hogy befejezze a mondatot.
Nem,
jó?
A pszichológus kiharcolja magát.
Kiharcolja.
Szóval vegyük alapnak ezt az örömtelenségérzést, és erre megjelenik nyilvánvalóan egyfajta perspektívátlanság, kilátástalanságérzés, és egy sajátos módon, és ez már karakterjellemző lesz, hogy a háttérben egy ilyen bűntudatos rossz érzés, vagy pedig egy inkább ilyen kicsit követelődző, de ezt most nem a szó pejoratív értelmében mondom, hanem a valaki segítse rajtam érzése jelenik meg, ami nem annyira bűntudat, inkább egy ilyen dependens pozícióra jellemző érzés, és hát az a helyzet, hogy a depresszió az az állapot, amiben, hogyha valaki belekerül, bár azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokszor használjuk ezt a szót ok nélkül, ezt hangulati színezésre is használja a köznyelv, tehát sokszor mondja valaki, hogy nagyon depressziós vagyok, miközben egyszerűen arról van szó, hogy indokoltan is a realitásban aznap rossz napja van, szomorú, mert miért ne lehetne. Tehát, hogy ezt nagyon fontos elkülönítenünk azoktól az egyébkénti érzelmileg negatív állapotoktól, amik teljesen természetesek, és baj lenne, hogyha nem lennének.
Meghallgattuk, hogy a pszichológus felsorolását a depressziót, illetően mivel egészítik a pszichiáter?
Nagyon szakszerűen említettem pszichológus kollégán a depresszió tüneteit, én aláhúznám, hogy a depresszió valóban, ahogy ő mondta, orvosi értelembe vett betegség, amikor a depresszióról beszélünk, és a depresszió nem azonos a mindennapi élet viszontagságai által, ahogy tetszett jellemezni, okozott kellemetlen rossz közérzettel, meghatározott tüneteknek, meghatározott ideig kell fennállni ahhoz, hogy egyáltalán az orvosi értelembe vett depresszió diagnózisát fölállítsuk. A pszichológus kolléganő sorolta a tüneteket, gyakorlatilag 9 fő tünet köré csoportosítható. Depresszió ugye egyrészt az illetőre jellemző tartós hangulati állapot megváltozik. A mindig vidám ember tartósan, indokolatlanul, külső ok nélkül, vagy látszat okok által motiváltan depressziós lesz.
Fordítva is igaz, hogy a mindig szomorú ember meg vidám lesz?
Igen, de az akkor viszont nem depresszió, hanem a depressziónak van egy olyan formája, hogy mániás depresszió, és a mániás depressziónak van egy mániás epizódja, tehát olyan is van, igen, tartósan szomorú ember hirtelen szokatlanul vidám lesz, felhangolt, túlzottan aktív, ilyenkor mondjuk azt, hogy mániás állapotban van a beteg, ez azért jóval ritkább a depressziónál. De most a depresszió tünetei között ugye a tartósan nyomott, indokolatlan, szomorú alaphangulat és az örömre való képtelenség az anhedónia mellett nagyon fontos még az alvászavar, étvágy, talanság, vagy éppen
széklet.
Fokozott széklet, vegetatív működések zavar a nőknél, a menstruáció nagyon gyakran megszűnik, gondolkodási műveletek meglassulnak, az illetőnek nem fog az agya, idősebbnek néz ki a depressziós beteg saját magánál, önvádlások gyötrik, és bizony nagyon sokszor szúlyt még van. A halálra is gondol, öngyilkossági gondolatok, öngyilkossági szándék. Tehát nagyon fontos, hogy ez orvosi értelme vett betegség, és ugye a felmérések szerint nem csak Magyarországon, máshol is, mindenütt a világon, a felnőtt lakosság körülbelül 15-18%-a életében egyszer átesett depresszión.
De attól még nem depressziós valaki, mert
pontosan,
életében egyszer átesik
pontosan
rajta,
így van.
Csak hogyha visszatér.
Igen, tűnik a depresszió az esetek nagy részében visszatérően zajlik, tehát 15-18% életében egyszer volt depressziós, 7-8% minden évben, és akkor 4% minden hónapban.
Akkor Magyarországon, hogyha ezt a sok százalékot megpróbáljuk összeadni, akkor mondjuk 300-400 ezer ember lehet, akire én azt mondhatom, hogy depressziós.
Igen, aktuálisan, aki aktuálisan adott hónapban depressziós, az 300-400 ezer ember. Ez az orvos értelemben vett depresszió, és mindig azt szoktuk hangsúlyozni, hogy csak 4%. Tudnék, sokan mondják, hát ti pszichiáterek, hát ti mindenkit depressziósnak tartotok, hát ti mindenkinek depresszió ellenes gyógyszereket akartok adni, hát azt nem bírja a társadalom biztosítás. Nem is bírja. Csak a 4%-nak kellene, de rögtön hozzáteszem, és akkor átadom, visszaadom a szót kolléganőknek, hogy ennek a 4%-nyi major depressziós betegnek körülbelül az egyharmada áll kezelés alatt.
Hát nem tudom, hogy kolléganő vagyok-e, de azért vele szólnék a dologba. Ugye volt itt Rimmer Zoltánnak a tünetek között, többek között egy olyan kijelentés, hogy az öngyilkosságra való hajlam. Na most, Györgyi, te gondoltál már arra, hogy ennek az
egész cirkusznak...
Meg is csináltad?
Igen, gyógyszer, alkohol. Igen, ez a nőkre egyébként, ezt, vagy az Anna Mária, vagy a Rimmer doktor ki fogja egészíteni, ami megerősíti. Az a különbség a férfi és a női öngyilkossági szándékok között, rémes egy öngyilkosság azt, hogy befejezett, de így hívja a szakirodalom, hogy a férfiak között sokkal több befejezett öngyilkosság van, ami azt jelenti, hogy meg is halnak. Általában agresszív öngyilkosok, emelet kiugrás, gáz, stb. A nőknél inkább ez a cry for help, tehát hogy a segítségre való, vagy tehát, hogy figyeljetek rám, hogy az Anna Mari mondott az elején, hogy tessék velem foglalkozni, tessék velem törődni.
Te milyen módszert választottál?
Gyógyszer, alkohol.
Mit mondtál hányszor?
Gyógyszer, alkohol, háromszor.
És mind a háromszor ugyanazt a módszert választottad.
Igen. És ráadásul úgy, hogy nem, ha meg akartam volna halni, szóval azért nem vagyok hülye. Tehát, hogy
odafigyeltél a dozírozásra?
A szakirodalmat, és utána tudtam volna járni, hogy milyen adagban, milyen adagolás, és akkor hogy. Először is a modern, ezt csak úgy mondom bárkinek, akit el akarok téríteni, ettől ugye a modern antipszichotikumokban van hánytató. Tehát ez nem a... Tudom, hogy nem szabad gyógyszermárkát mondani, de ez már annyira elavult, hogy már lehet. Tehát nem az Andaxin, Zedoxin korszak egyrészt.
Több gyógyszer, nem mondjuk, ha
több
lehet.
Gyógyszer, tehát mindegy, de szóval igen, szóval a dolognak az a lényege, hogy felejtsék el. Mert butit, hülyit kimosnak, és kezdett belőle az egész, és mondjuk a nem sikerült öngyilkosság után olyan bűntudat van, és olyan lelki és medfúdanás, és olyan, szóval, hogy szóval annál, és akkor az ember azt érted, visszajössz, és azt érzed, hogy még ezt se tudtam megcsinálni, és még ebben sem tudtam sikerülni. Szörnyű, na.
A pszichiáterek meg a pszichológusok nem véletlenül mondják, hogy a depresszió az öngyilkosság előszobája, hiszen a befejezett öngyilkosságot elkövetők több mint 90%-a valamilyen pszichiátriai betegségben szenved. A leggyakoribb ezek közül a depresszió?
Igen,
azt gondolom, hogy igen, nyilván nagyon sok egyéb testi betegség van, ami el tud vinni valakit odáig, és utána többféle fajta pszichés betegség is van, és személyiségzavarok, aminek ez kísérő tünete lehet. De hát azt nyilván, azt gondolom, most már mindenki tudja, mert ezek ilyen publikus információk, hogy a depresszív állapot önmagában ezzel a kilátástalanság érzéssel el tud vinni valakit addig a pontig, hogy nem érez magában elég késztetést arra, hogy az életét visszavegye a kezébe. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy bár ezt a betegek nyilván rosszabbul tolerálják ezt a mondatot, de hogy a depresszió az például, amit a környezet is a legrosszabbul tolerál, mert nem tud mit csinálni. Tehát olyan ez, mint hogyha egy időben szimultán tehetetlenedne el maga a páciens és a környezete is, mert ő sem tud mit kezdeni, és a környezetem sem tud mit tenni, mert úgy érzi, és ez egy generalizálódó érzés, hogy tehetetlenek mindenféle ilyen folyamattal szemben. Na most nyilván, hogyha a helyzet már odáig fajult, hogy ez gyógyszeres kezelést igényel, mert azért azt szeretném szintén hangsúlyozni, hogy vannak helyzetek, amikor ezt még egy pszichoterápiás kezelés javítani tudja, és tünetmentessé vagy gyógyultá tudja tenni az illetőt, de ha már antidepresszáns adagolásáról van szó, akkor nyilván ott azért megindul egyfajta lendületes és ígéretes mézes hete a gyógyszerszedésnek, de utána azért általában nyilvánvalóan mindig vannak hullámvölgyek. Na most... Jellemző, hogy a környezet, mint mindig minden hozzátartozó, egyfelől nagyon drukkol, hogy ez a dolog sikerüljön, másfelől erőteljesen presszionálja a pácienst arra, hogy már akkor sikerüljön. Tehát ez az ugye jobban vagy már, ugye jobb a kedved, ugye összeszeded magad, és ez az állapot az, ami egy depressziós pontosan a saját karakter jellemzői miatt még inkább, bár ez most furcsán hathat, egyfajta dacos tudattalan működésre is késztet, és a dolog nem fog megmoccanni. Mert hogy nem így nyilvánvalóan nem lehet. Tehát ez a szedd össze magad, és gondold át, hogy az élet milyen szép, ez így nem működik, szóval ezek nem csodamondatok, mert nagyon mély és nagyon hosszú időt igénylő az a tudattalan tartomány, vagy az a terület, amit ilyenkor például egy depresszív tünetcsoport mögött fel kell tudni dolgozni, mert azért az nem véletlen, hogy a depresszió alakul ki.
György, idézek a könyvedből, amiben azt írod, hogy tele vagy rémhámokkal, rémképekkel, mondom. Bőgök, mint egy állat, vizionálok hemzsegő hangjától, feketélik a fal, anyám rikácsolva folytogat, kést forgatok a férfi gyomrában. Na most Anna Mari az előbb ugye elmondta, hogy van terápia, vannak antidepresszánsok. Amit te írsz, abból az derül ki, hogy a depresszió kezelhetetlen, tehát nem lehet ezeket a rémképeket, nem lehet ezeket a rettenetes állapotokat karbantartani.
Először is én is egy nem klasszikus értelmek, nem is akarok, tényleg nem akarok tankönyvízű lenni. Nem vagyok egy klasszikus értelmemet mániás, depressziós, de mondjuk azért a Rímek doktora visszautalva a mániás fázis noha nagyon élvezetes, de azért nagyon nagy következményekkel jár. Tehát az ember hihetetlen mennyiségű pénzt tud elkölteni. Ha valaki olvasta Lámos Miklós Anya csak egy olyan című könyvet, tudja, hogy miről beszélek, hihetetlen mennyiségű pénzt tud elkölteni, bárkivel kontrollálatlanul beúrik az ágyba. Szóval hadd ne soroljam, tehát jól érzed magad, de... De
Györgyi, egy hedonista attól pont? Tehát milyen vagy ebben?
Hát azért egy hedonista, én úgy gondolom, és hogyha Rímel doktor nem így gondolja, akkor javítson ki, de egy hedonista valamelyest tudja a kontrolljait, nem?
Igen, egyetértek, igen. Tökéletes.
Egy mániás meg nem tudja a kontrolljait, tehát férfivel, nővel, kutyával, macskával lefekszel, elköltöd az 500 ezer forintból a mínusz 2,5 milliót, és ezen kívül, rémes, ebben nem is akarok belemenni, a rémképek egyrészt nem reálisak, tehát azt azért mondjuk én kényszeresen kezdtem, tehát én alapvetően kényszer gondolkodású depressziós voltam, amit minden nagyon jó orvos elmond az elején, hogy azt, amit gondolsz, tehát hogy ami a könyvemben is benne van, hogy a volt férjem két gyerekét bele akartam folytani a tengerbe, mert nekem nem lehet egy gyerekem azért, mert ő az elején azt kérte tőlem, hogy ne legyen, mert van neki a kettő. Azt soha nem csinálod meg. Az az agyadban van. Tehát azzal kínzod magad. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azért kell a terápia, hogy ezt valaki... Tehát mondom még egyszer, én 20-szor fölmondom a tankönyvet, de az mindig teljesen más... Tényleg, nagyon őszintén mondom, hogy nem akarok nem akarom saját magamat ismételni, ez a könyv dedikálva egy nagyon-nagyon magyar, nagyon-nagyon híres magyar pszichiáternek, aki ennek a tárgynak, tehát a depressziónak, és ennek ezen belül is a farmakológia, tehát a gyógyszeres részének egy kiváló szaktudora volt, és nem él. Tehát, hogy mi az, ami hitelesít? Tehát, hogyha egy orvos, aki ezt kutatja, ebben hisz, 500 ezer embert meggyógyított ebből a betegségből, és ő saját magát nem tudja magát ebből a dologból kihozni, akkor neked hogy sikerül ez?
Azért most hadd szóljak be. Szóval nincs az a hihetetlenül ügyes sztárfogorvos, aki a saját fogát megfúrja. Szóval, hogy azért...
Meg aki a saját vakbelét kiveszi olyan sebészt.
Igen, de ezek a dolgok sajnos így nem függenek össze, mert mindenkinek van egy személyisége. Az, hogy egyébként az ő kutatásának a tárgya micsoda, attól még neki megvan egy személyisége. De így a rémképekre visszacsatolva, azt gondolom, hogy nyilván ez már erőteljesen karakterfüggő, nem mindenkinek vannak ilyen rémképei. Nem mindenki ugyanúgy megy át a depresszió különböző fázisain nyilván, mert az azért nagyban függ, és ugye én pszichoanalízissel foglalkozom, tehát engem főleg a tudattalan érdekel, tehát nagyon sok függ a tudattalan tartalomtól, hogy mi jön elő, milyen fantázia jön elő, függ attól, hogy az illető egyébként egy depresszív személyiség, tehát hogy például koragyerekkori valamilyen pszichés trauma érte, nem azért, mert mondjuk gonoszak voltak a szülei, és nem szerették, hanem azért, mert adott esetben például egy anya vagy egy apa nem ismerte fel a csecsemő szükségleteit, és kevesebb törődést, vagy kevesebb biztonságot adott, anélkül, hogy tudta volna, hogy mit csinál, és ugye így bizonyos stációkon keresztül kifejlődik egy depresszív karakter, aki már így fogja megélni a világot. Na most nyilván ez egy olyan személyiség korrekciót igényel, amit hosszantartó pszichoterápiákban lehet feldolgozni és átdolgozni.
Györgyi, te hány éve küzdködsz ezzel?
12. És hogyha már nálam van, azt most már abszolút meg fogom kérdezni. Két dolgot. Az egyik az, hogy amit nagyon sokszor kérdeznek tőlem, hogy neked mi bajod lehet? Szép vagy, fiatal vagy, csinos vagy, férnél vagy, szeret a férjed, nincsenek egzisztenciális problémáid, tarala, tarala, tarala. Egyébként, igen, félretéve, tavaly a Sting koncertezett nálunk a Szabadságtéren, 23 éve házas, nagyon jó házasságban él, 4 gyönyörű gyereke van, multimilliárdos, nem úgy kereste a pénzét, hogy beleköp volna a tükörbe, vele kellett volna köpni a tükörbe attól, hogy mivel kereste a pénzét, és depressziós, és 48 kilós volt, hogy akkor most miért? Egy, kettő, és soha többet nem fog megszólni, csak a kérdeztek, hogy Ez hozzá lehet szokni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy én ebben tudok közlekedni. Nekem a depresszió a közlekedési kressz, ezt ismerem, tudom, hogy milyen fölkelni reggel rossz kedvűen, lefeküdni jókedvűen, És én akkor kezdtem el rosszul lenni, és innen tudom, és tényleg befejezem, amikor kijött a könyv, és iszonyatosan nagy siker lett, és úgy megijedtem tőle, hogy azt hittem, hogy meghalok, és azóta vagyok rosszul, mióta ez siker, és naponta 26 interjú, és 48 rádió, meg nem tudom én mi, és így remegek, hogy mert ezt nem tudom, hogy ezt hogy kell. Egy kérdés, két kérdés, tudom, hogy csak egyet szabad föltenni, de soha többet nem szólok.
Azt gondolom, hogy nem lehet így megválaszolni a kérdést soha, hogy neked mi bajod, mikor, és akkor kettős pont, és ott jön az anyagi javak és az élet szépségeinek a felsorolása. Mert ugye, ha ezt most biológiailag magyarázzuk, akkor az endogén depresszió hátterében biokémiai folyamatokat fogunk találni. Ha erről egy analitikust kérdezünk, akkor azt fogja mondani, hogy kora gyerekkor óta vannak bizonyos személyiség tényezők, amik erre
abszolút
diszponálják, predisponálják az illetőt. Én inkább azt mondanám, hogy jó, talán úgy érdemes ezt elképzelni, nekem van egy ilyen egészen egyszerű hasonlatom, mindig ezt szoktam elmondani, hogyha az ember a kuktát a gázon felejti a húslevessel, akkor egy idő után ugye a kukta szenep az megemelkedik, és ki fog lőni, és kijön rajta a húsleves. De most képzeljük el azt, hogy az emberi psziché, mondjuk, az maga a kuktafazék, és a szelepen távozó túlfeszültség, és a visz magával mindent, na az már egy tünet. Gyakorlatilag arról van szó, hogy egy depresszív tünet megjelenése nem feltétlenül igazolható életeseményekkel, sokkal inkább igazolható, nyilvánvalóan ehhez már szakember kell, bizonyos tudattalan történésekkel, bizonyos pszichés konfliktusokkal, melyek egy része jól elfolytódott, más része nem. Tehát azt gondolom, hogy így azt mondani, hogy sok pénze van, akkor ő miért depressziós, valóban de olyan, mintha érthetetlen lenne, és közben sajnos a dolog nem így működik, mert ez olyan személyiség tényezőkön múlik, ami nagyon sokszor, esetleg évekig egyébként kívülről nem is látszik.
Az emberek egy bizonyos százalékának van genetikai, biológiai hajlam a depresszióra, és ez nem több, mint a központi idegrendszer ingerület átvívő anyagai közül 2-3-nak, a szerotoninnak, noradrenalinnak, dopaminnak, erről nagyon sokat hallani. Újabban azt hiszem, hogy már kedves hallgatók is jól ismerik ezt a három ingerület átvívő anyagot, amely mindenkibe van, csak depressziós betegeknél, vagy az egyikből, vagy a másikból, vagy a harmadikból kevés van, olyan, mint a kevés benzin kapna az autó. És akkor utána aztán előállnak a különböző pszichológiai konstruktumok, és utána előállnak azok a klinikai tünetek, amelyeket mindenki úgy prezentál, ami az iskolázottságának, nemének, életkorának, kulturáltságának megfelelő. Ha valaki nagyon súlyos depressziós, akkor egyformán súlyos depressziós az egyetemi tanár és a 8 általánost végzett segédmunkás. Ül a sarokba, hallgat, nem beszél, nem eszik, nem iszik.
Hogyha valaki már abban a szituációban van, hogy valamilyen pszichiátriai diagnózist kell, hogy meghallgasson, az nem egy túl jó helyzet eleve. De ami a depressziót jelenti, és ha jobban megnézzük, hogy ezt 2004-ben, 2005-ben, 2003-ban kell átélni, amikor is fogyasztói kultúrában élünk, az ember, hogyha jól meg akar élni, akkor egy jól eladható, tetszetős termékké kell válnia, akkor igen, ez több dimenzióban is egy rossz hír. Nekem az a tapasztalatom, hogy aki mondjuk egy elég jó, vagy a közepesnél jobban kvalifikált státuszban dolgozik, tehát fontos számára a hivatása, a munkahelye, stb., az bizony gyakran maszkolni kényszerül az ő állapotát, ami azt jelenti, hogy valóban a mai kor szlogenjein azt gondolom a remekül kinézni és jól érezni magunkat. Egy ilyen, hát azt nem mondom, hogy az az elvárás, hogy az ember nézzen úgy ki, és körülbelül azt az attitűdöt sugározza, mint amikor egy reklámot nézzük, de majdnem. Tehát ez a nagyon csinos, hófehér, vakító, mosolyú, gyönyörű családi háttérrel rendelkező valaki kéne, hogy legyen, napsárga színekben játszva. Na most ehhez képest az élet prózai és szomorú és tele van zöggenőkkel és
meg feketékkel is, meg szürkékkel is, nem csak napsárgával.
De az az igazság, hogy aki mondjuk például egy multinacionális cégnél dolgozik, igen, az valóban az üvegfalú irodákban nem nagyon engedheti meg magának, hogy az arcvonásait eltorzítsa, netán valamilyen szorongás vagy szomorúság, vagy netán olyan állapot, ami tartósan rossz kedvet mutat, mert akkor ő azt kockáztatja, és ez valóban így is képes működni, hogy szépen lassan, de kirekesztődik. És akkor húz magára egy olyan címkét, amivel utána sokáig nagyon nehéz mit kezdeni.
György, a te környezeted, a barátod, a családtagjaid, a munkatársaid hogyan fogadták a betegségedet, és hogyan tudnak együtt élni vele, veled?
Hát, tudnék hazudni, de sem értem, mert...
Hát, ha már hiszek, vállaltad, hogy beülsz,
igen,
akkor
meg
én is azt gondolom,
hogy abban hiszek, hogy minden hazugság egyszer kiderül. Először is a szüleimmel semmilyen kapcsolatom nincs, a testvéremmel sem. Nem tudtam őket soha rávenni, hogy legalább egy vagy két ülés erejéig menjünk át egy családterápián, de nincs harag a szívemben feleljük, és megbocsájtottam, és megértem. Tehát az is egy álláspont, ez az egyik. A másik, hogy az előző házasságom vagy oka volt, vagy következménye volt az, hogy kipattant a depresszióm, tehát ez a mindig van egy ilyen, szokták mondani, hogy van egy ilyen akcelerációs, tehát hogy valami történik, amitől így kirobban, és ott történt valami, amitől ez kirobbant, egy nem kívánt terhesség, mármint a férjem részéről nem kívánt, és aztán onnantól már így mindegy, elváltunk. Most összeteszem a két kezem, megmondom őszintén, mert egy olyan társam van, aki a férjem, aki egyrészt hirdetlen intelligens, és ez nem azt jelenti, hogy hány egyetemet végzett, vagy hány diplomája van. Az én kezelőorvosom azt mondta, hogy látott már egy 83 éves parasztnénit, aki volt olyan intelligens, hogy két perc alatt felfogta, hogy mi az, hogy depresszió, és találkozott sajnos az én szüleimmel, akik nem értették meg. Mindent megadtunk neki, oktattuk, tanítottuk, nem értették. Az én fiam szerencsére ezt felfogja. Nagyon nehéz vele együtt élni. Azért nehéz vele együtt élni, mert egy intelligens ember, akinek nem csak az intelligencia kócienset, tehát az IQ-ja, hanem az emocionális, tehát az érzelmi
intelligenciája
is magas. Megérti, csak aztán nagyon nehéz együtt élni, hogy te tényleg mindent megadsz a másiknak. Szereted, feltétel nélkül szereted, úgy szereted, ahogy neki jó. Nem, hogy neked, ahogy neki jó, és mégis beteg, és a betegségének a egyik legjellemzőbb tünete, hogy nem tud reagálni. Mert üres, hideg, kiürült, tök mindegy, nézi a plafont, és várja, hogy elteljen egy nap. És azért ezzel megküzdeni le a kalappa.
Akkor most még egy hallgatói telefonra találjuk időnk, ha megígéri hallgatónk, hogy rövid lesz. Haló?
Én nagyon rövid leszek. Egy kérdésem volna a doktor urakhoz. Nevezetesen az, ugye tudjuk azt, hogy vannak vallásos emberek, és vannak hívő emberek. Nem tudom, hogy ez önöknek mennyire világos kategória. Tehát aki formálisan...
Teljesen világos kategória.
...ballagál valahová. És vannak olyanok, akik tényleg az egész életüket oda át megszentelve átadják egy ügynek, egy hitnek. Nos, ezek a hívők, hogy ezek jelentkeznek-e, mint depressziós betegek? Százalékosan vannak-e ilyenek közöttük?
Igen, egyforma arányban. Hívők, nem hívők, vallásosak, nem vallásosak között a depresszió egyforma arányban szerepel. Azt viszont el kell mondani, és a kedves hallgató valamire ráérzett, hogy az öngyilkosság szempontjából a mély valódi vallásosság az védő tényező. Sok minden védő tényező van nőknél, a terhesség például, vagy a szülés utáni első év, vagy a nagy gyerekszám. tehát valakinek sok gyereke van, illetve ha valaki vallásos, ezek az öngyilkosság, nem a depresszió, az öngyilkosságot illetően ezek, ahogy szoktuk mondani, protektív tényezők. Zárójelben azért elmondanám, hiszen a dolgunk, hogy információt adjunk, beszéltünk a depresszió gyakoriságáról, azért ne felejtsük el, hogy a depresszió körülbelül kétszer, két és félszer olyan gyakori nőknél, mint férfiaknál, tehát gyakoribb.
Két percünk van, én azt javaslom, hogy valamiféle tanácsot adjunk a depressziós betegeknek, körülbelül valami fajta összegzés sem maradt időnk, menjünk szépen körbe, tarja Anna Mária.
Én általában azt szoktam tanácsolni, és többek között nyilvánvalóan egy ilyen szupportív terápia is ezt tartalmazza, tehát nem egy feltáró, hanem egy támogató terápia is, hogy annak ellenére, hogy perspektívátlanság érzést érez, meg kell próbálni, ha minimális is, de erőfeszítéseket tenni. Tehát muszáj egy ilyen kezdő lépéseket megtenni. Ha más nem, legalább a fejében listázni, hogy minek örülne, stb. Tehát nem szabad csak ülni egy széken.
Ne szeressen bele a depressziójába, tehát ne szeressen bele. Szóval a dolognak az a lényege, hogy amikor az ember belemegy egy szerelmi háromszögbe, akkor két dolgot tehet, vagy az elején tudja, hogy ennek egyszer vége lesz, vagy ahhoz kondicionálja magát, én már ezt is megtapasztaltam, hogy betanulja azokat a szabályokat, hogy ő a férj, ő a feleség, én a szerető, és izé. Ne szeressen bele, engedje el a depresszióját.
Nagyon tetszik, amit Arbe Györgyi mondott, merjen szembenézni magával, depresszió, gyanúja esetén, hiszen a depresszióra utaló tünetek már elég nagy, széles körben ismertek, depresszió gyanúja esetén merjen fordulni szakemberhez, házi orvoshoz, pszichológushoz, pszichiáterhez.
Hát akkor azt hiszem, hogy adásunk végéhez értünk. Hallgatóink, ne feledjék, hogy a depressziós ember, ha éppen nem beteg, imádja az élvezeteket, úgy is mondhatnám, imád élni. Ha viszont rátör a betegség, minden eszközt megragad, hogy menekülhessen szorult helyzetéből. Kérem, figyeljenek oda barátaikra, családtagjaikra, és ha felfedezni vélik a tüneteket, segítsenek. Köszönöm, hogy Albert Györgyi, Tari Anna Mária és Immer Zoltán elfogadta a hangos recept meghívását. A műsort Harsányi Rozi szervezte, munkatársam Krasznai Éva volt. Találkozó egy hét múlva itt a Kossuthon. Addig is szép, derűs, depressziómentes napokat kívánok Önöknek. Békirágy Györgyi búcsúzik. Köszönöm, ha megtiszteltek figyelmükkel, viszont hallásra.